Felvételről hallhatják Mégli Attila vasárnapi beszédét, amely a Kispest Vekerletelepi templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket a Kispest Vekerletelepi Szent József templomból. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjamat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Egy héttel ezelőtt, húsvét vasárnapján, délelőtt arról olvastunk, hogy tanítványok, apostolok futnak Jézus sírjához, üresen találják, János pedig azt mondta, hogy látta és hitt. Jézus felől nézve talán ez inkább úgy hangzana, hogy nem láttál, és mégis hittél. És milyen különleges dolog ez, hogy ott húsvét hajnalában nem látják Jézus testét, de János elmondhatja, hogy a hit felé elindult. Sőt, kimondja, hogy hitt. Most pedig arról olvasunk, hogy este látják Jézust, és ez talán ennél sokkal nagyobb zavart okoz. És egyszer csak Tamás és Tamáson keresztül valamilyen kételj fölüti a fejét, és ez biztos, hogy csinál valamit az apostolok csoportjával, közösségével is. Hogy van ez, hogy mikor nem látják, tudnak hinni. Mikor látják, tud zavar keletkezni. Amikor a mai evangélium üzenete felé, amely egyébként irgalmasság vasárnapján hangzik fel, szeretnénk kicsit közelebb húzódni, érdemes ebből indulnunk. Úgy kezdődött a mai evangéliumi történetünk, hogy Jézus tanítványai együtt vannak, és az ajtók, mivel félnek, zárva vannak. Aztán kiderül, hogy Tamás nem volt velük, de mégis használja ezt a szót, hogy ők együtt vannak, és félelmükben zárva tartják az ajtót. Lehetne itt rögtön valami nagy örömhírünk, hogy milyen nagyszerű ez, hogy hát együtt vannak, hogy történt, ami történt, de ők mégis tudnak együtt lenni. Igen ám, de az ajtók zárva vannak. Vagyis valamilyen értelemben ez egy exkluzív közösség, egy exkluzív együttlét. Nem véletlen, hogy zárva vannak az ajtók, hiszen félnek, és bár megörülnénk neki, hogy hát milyen szép ez, együtt vannak. És talán sokan így gondolkodnak Jézus üzenetére, vagy így gondolnak Jézus üzenetére is, hogy egybe szeretné gyűjteni az embereket. Mégis éppen azt látjuk az evangéliumban, hogy hát ez még nagyon-nagyon kevés. Sőt, Jézusnak sokkal fontosabb céljai vannak ennél, mint hogy egyszerűen együtt legyenek a tanítványok. Eltűnődtem azon, hogy nem de bár szoktuk azt hangoztatni kapcsolatok szempontjából, közélet szempontjából, szervezetek szempontjából, szervezeti kultúra szempontjából, hogy tulajdonképpen egy zárt közösségben valamilyen garanciát látunk arra, hogy összetartó tud lenni, hogy meg tud maradni. És viszont is, amikor valahol fölüti a fejét egy olyan hír, hogy van egy nagyon összetartó közösség, nem egyszer ránézünk, nem egyszer közelebb kerülünk, és az lesz a tapasztalatunk, hogy rendben van, de ez egy zárt közösség. És milyen izgalmas, hogy tulajdonképpen manapság, amikor arról beszélünk, hogy nyitott, mondjuk egy nyitott közösség, akkor ebben éppen olyan veszélyeket vélünk fölfedezni, hogy ha valami nagyon nyitott, akkor olyan nagyon könnyen szétzilálódik. Hogy egyszerűen akkor nem lehet egyben tartani, hogy nem lehet őrizni ott valamilyen értéket, vagy nem lehet valamilyen gyökerekhez ragaszkodni. Hogy sokszor még a keresztény kultúra összefüggésében is úgy tűnik, hogyha nyitott egy közösség, most értsétek úgy is akár, hogy egy nagyobb társadalmi egység, hát akkor ott nagyon fenyegető erővel jelenik meg valami, ami szétzilál, ami hosszú távon ellehetetlenít. És éppen abban látjuk valamiképpen az együttlétnek valamilyen garanciáját, hogy zárjuk be. És hogyha nagyon világosak a határok, és el tudunk határolódni másoktól, akkor van egy biztonságérzetünk. És nem, de érdekes az, hogy Jézus, amikor megjelenik ebben a helyzetben, szívesen fogalmaznám így, hogy tulajdonképpen az apostoloknak a sírjában jelenik meg. Hogy miután ő föltámadt a saját sírjából, megjelenik az apostoloknak a sírjában. Mert hogy az apostoloknak a sírjává válik ez a terem, ahol ők összegyűlnek, együtt vannak, de zárva vannak az ajtók. Egészen megrendítő a számomra, hogy félelem hogyan tud összekovácsolni embereket. Hogyan tud egészen zártá tenni, és hogy ez milyen közelséget tud hozni az ő életükben. És egészen megrendítő a számomra, hogy Jézus, amikor megjelenik, azt mondja, hogy menjetek, küldelek titeket. Méghozzá nem is akárhogy, hanem én úgy küldelek titeket, ahogy engem az Atya küldött. Vagyis valamiképpen pont ezt a zártságot szeretné fölpattintani, ha most szabad egy ilyen áthallással élni, hogy látja, hogy ezeknek az apostoloknak is egy kővel le van zárva a sírjuk, és azt szeretné onnan elhengeríteni, és pontosan tudja azt Jézus, hogy úgy tudja azt a követ elhengeríteni, hogy aztán mehessenek az apostolok, és hirdethessék az evangéliumot, hogyha a szívükben lévő köveket is megmozgatja. És amikor így jelenik meg Jézus húsvét vasárnap este, akkor fölfedezhetjük, hogy milyen üzenete lehet a mi számunkra is. Arra gondolok, hogy tulajdonképpen a zártról lehet egy ilyen élményünk, hogy összetartó, És a nyitottról lehet ilyen élményünk, hogy szétziláló. Jézusnak a szándéka mégis az, hogy az a közösség, amit ő szeretne itt az apostolok nyomán teremteni közöttünk, az nyitott közösség legyen, de mégse zilálódjon szét, hanem úgy legyen nyitott, hogy közben mégis egységes. Hogyan lehetséges ez? Ha ezt így a hétköznapi praktikus tudásunk szintjén meg tudnánk fogalmazni, akkor például azt tapasztalnánk, hogy nagyon világosan tudnánk építeni az egyházunkat. De hát általában az egyházunk építésével, aki igazán benne van, azt látja, hogy jaj, hát ha bizonyos szempontból nézem, ezzel csak a baj van. Hogy nem nagyon tudjuk mi ezt összehozni a mi emberi tudásunk, tapasztalataink mentén. Hogy lesz valami nyitott közösség, ugyanakkor pedig egységes. Mert mi a zártságban látjuk az egységességet, a nyitottságban szétziláltságot tapasztalunk. És mégis Jézus húsvét vasárnap egészen nyíltá teszi, hogy menjetek, most küldelek, és úgy küldelek titeket, ahogy engem küldött az Atya. Azt hiszem, hogyha ebből a szempontból tekintünk erre a jézusi mondatra, egészen izgalmassá válhat ez a szó az evangéliumban, hogy amint engem küldött az Atya, vagy más fordításban, ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Mert akkor figyelmesek leszünk egy szóra, amint, és amennyire keveset mond el magáról ez a szó, annyira sokat mondóvá válhat. És lényegessé és érdemivé válhat ez a szó. Mert tulajdonképpen az a kulcsa ennek az evangéliumi jelenetnek, és nagyjából az egyház küldetésének is, hogy mit értünk az alatt, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Hogy tulajdonképpen hogyan is küldte Jézust az Atya. Ameddig nem látjuk, hogy hogyan küldte Jézust az Atya, mi sem tudjuk, hogy hogyan küld Jézus bennünket. Vagyis a mai evangéliumnak is valahogy talán a leginkább elsikkadó szava, de mégis talán a kulcsa lehet ez, hogy amint engem küldött az Atya. Tudjuk azt és hangoztatjuk sokszor, hogy amikor a kereszténység ünnepli a megtestesülést, azt ünnepli, hogy Isten megszületett közöttünk emberként, és hozzá az Atya a fiát mindenkihez küldte, és újra és mindig fölhangzik az evangéliumokban ez a nagyon klasszikus felosztás, aminek egyébként mély ószövetségi gyökerei vannak, hogy hát az emberek már csak ilyenek, meg az emberek már csak olyanok, és hogy a megváltás valahogy abban rejlik, hogy a bűnös emberekhez küldte el Isten a fiát. Válogatás nélkül mindenkihez. Nem egy exkluzív csoportot szeretett volna létrehozni, amely köszöni szépen jól van, összetartó, csak éppen zárva vannak az ajtók, hanem egy nyitott közösséget szeretett volna, ami kicsit sem lehetetleníti el egyébként az egységét és az összetartozását. És amikor ennek a módját és útját próbáljuk ebben az amint vagy ahogy szóban megragadni, akkor elsőként figyelmesek lehetünk arra, hogy nemdebár Jézus a nyilvános működése során nem egyszer, nem kétszer beszél így, hogy az emberfiát a bűnösök kezére fogják adni. Vagy beszél Jézus így, hogy áldozatul adja mindenkiért saját magát. Vagy más helyen, hogy odaadja mindenkiért az életét. Vagy megint más helyen, hogy az üdvösségünkért odaadja magát. Vagyis már a földi nyilvános működése során is valahogy megjelenik ilyen módon egy tematizálása az emberi közösségnek, hogy nemdebár vannak bűnösök, és vannak áldozatok. És oly sokszor, és ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, fontos, hogy tudjunk erről, és hogy nem elmoshatóak ezek a határok, és hogy akik áldozatok, ő melléjük álljunk oda, és akik bűnösök, ők pedig ne ússzák meg. Így szoktuk ezt a hétköznapi életünkben megfogalmazni, hogy óriási jelentősége van a felelősség kérdésének, és óriási jelentősége van annak, hogy ne bagatellizáljuk azt, hogyha valaki tettes, különösen nem úgy, hogy relativizáljuk az áldozatának a szenvedését. És miközben Jézus a nyilvános működésében is beszél így, hogy bűnösök kezére adják, a bűnösök által meghal, tud saját magára is úgy gondolni, mint egy odaadott életre, áldozatul adott életre. De hogy eközben milyen megrendítő, hogy újra és mindig hangsúlyozza, hogy miközben ő az áldozat oldalán áll, a bűnösökkel vállal közösséget. Vagyis ez a két csoport, amikor egyébként ilyen leegyszerűsítve látjuk az életet, tényleg két csoportot látunk, bűnösöket meg áldozatokat. De hogy ez a két csoport már itt a nyilvános működésében is valamiképpen a személyében összekapcsolódik egymással. Éppen azáltal, hogy ő áldozat, miközben a bűnösökkel vállal közössége. És úgy tűnik, hogy a feltámadás, ha lehet így fogalmazni, még ezt szeretné valahogy meghaladni. Mert hogy mégiscsak arról van szó, hogy minthogyha onnan nézve, a feltámadt Jézus felől nézve, ez az esemény, Húsvét vasárnap megjelenése, amikor azt mondja, békesség nektek, és megmutatja a kezét és az oldalát, mégiscsak kifejez valamit az imént említett szempontok mentén. Mert hogy egyszerűen nem kerülnek elő bűnösök, és nem kerül elő ő, mint áldozat, hanem azt mondja, békesség nektek, és megmutatja a sebeit. Mint hogyha arról lenne szó, hogy a feltámadás után Jézus egy olyan világot szeretne megnyitni az apostolai előtt, ahol nem így tematizálódik valami, hogy bűnösök vannak és áldozatok vannak, hanem hogy így tematizálódik valahogy az életünk, hogy sebzettek vagyunk, hogy sebesültek vagyunk. Hogy egyszerűen nem bűnösök és áldozatok, hanem sebzettek, mindannyian, kivétel nélkül. És hogyha ez valahogy meg tud érkezni, éppen az evangélium által úgy tud megérkezni, hogy miközben közben Jézus a sebeit mutatja meg, és azt mondja, hogy én is sebzett vagyok. Eközben azt mondja, hogy békesség nektek. Nem, de bár életünknek egyik legmegrendítőbb és legtöbb érzelmet fölkavaró része az, hogy ténylegesen van olyan, hogy egyik ember árt a másiknak, és hogy ez rettenetes. És hogy nem véletlen, hogy Húsvét vasárnap este, amikor a Szent Lelket adja Jézus az apostolainak, azt mondja, hogy én a megbocsátásra küldelek titeket. És milyen sokszor tulajdonképpen nem tudunk mit kezdeni nagyon Jézus szavával és a küldetésével. Mert úgy érezzük, hogy abban az esetben, hogyha mi a megbocsátást hirdetjük, abban az esetben, amikor mi az irgalomnak az örömhírét hirdetjük, tulajdonképpen azt kell tennünk, hogy elállunk az áldozatok mellől, és a bűnösök oldalára állunk. Hogy nem de bár sokszor ösztönösen följajdulunk, hogy tehát miféle megbocsátás, hát nehogy már. És nem elsősorban önmagunk miatt, hanem mert látjuk áldozatoknak a tömegét. És azt mondjuk, hogy ezt azért ne. És én nagyon értékesnek tartom ezt a fölhorgadásunkat, ezt a tiltakozásunkat, mert ténylegesen lehet ebben valami ilyesmi, hogy azt érezzük, mintha az evangélium rá akarna bennünket venni, hogy a bűnöst ne tartsuk bűnösnek, és az áldozatot ne tartsuk áldozatnak, miközben ez mindenek fölött megkérdőjelezhetetlenül fontos. Jézus nem ezekben a kategóriákban lát, hanem amikor Húsvét vasárnap megmutatja a sebeit, és azt mondja, hogy békesség nektek. Annyit fejez ki, hogy egyszerűen én úgy látom az életet, hogy megsebződtünk mindnyájan. És ezzel együtt tudom nektek mondani, hogy békesség nektek. Mit jelent ez? Tulajdonképpen azt jelenti, hogy föltárulhat számunkra egy olyan élet, hogy a bűnös, miközben bűnös, maga is megsebzett ember. Azért van bennünk tiltakozás nagyon sokszor, és szoktunk ilyenekre, vagy ilyeneket megfogalmazni, hogy ártatlanul szenvednek emberek, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor valaki nekiront a másiknak, jogtalanul, igazságtalanul, és sorolhatnám, agresszorként jelenik meg, akkor azt mondhatnánk az evangélium fényénél, hogy ez egy megsebzett ember. És az a nagy tévedése az életének, hogy szeretné a sebzettségét azzal gyógyítani, hogy valakin leveri a sebződése miatti fájdalmát. Mit szoktunk mi emberként csinálni? Általában nem is azokon verjük le a sebződésünk miatti fájdalmat, akik által egyébként megsebződtünk. Hát nem, de így van ez. Kisgyermekkorunkba sebződünk meg, kapunk mi sok mindent a felnőtt világtól, és benne vagyunk egy olyan életben, hogy észre sem vesszük, hogy aztán hogyan sebzünk tovább más embereket, úgymond ártatlanokat. Vagyis még azzal is meggyűlne a bajunk, hogyha egyáltalán meg kellene mondanunk, hogy tulajdonképpen ki is sebzett meg bennünket. A bűnösségünknek nem az a kulcsa, hogy egy olyan morális kategóriába kerültünk, ami vállalhatatlan, hanem az a tévedésünk, az az egzisztenciális tévedésünk, hogy fogalmunk sincs sebződésről és irgalomról. Hogy tulajdonképpen, amikor mi ilyen értelemben bűnössé válunk, vagyis a sebeink okozta fájdalmat, valaki máson szeretnénk leverni. Mert azt gondoljuk, hogy úgy könnyebb lesz az élet. Egyébként nem lesz könnyebb, de tudjuk néha azt gondolni, hogy legalább valami feszültség kimegy belőlünk, legalább a dühünk valahogy elillan. Hogy milyen nagy szükségünk van Jézusra, aki megmutatja a kezét és az oldalát, és azt mondja, hogy békesség nektek. Irgalmasság vasárnapján az irgalomról tulajdonképpen annyit mégiscsak elmondhatunk, hogy lehetséges, hogy az irgalom az abban áll, Isten irgalma abban áll, hogy az ő fájó sebeinek a számláját nem akarja benyújtani senkinek. Hogy egyszerűen azért tudja mondani békesség nektek, és megmutatni a kezét és az oldalát, és küldeni őket, hogy most vegyétek a Szent Lelket, és bocsássatok meg. És nyíltan tegyétek mindezt. Hogy éppen azt jelentheti mindez, hogy mi magunkban találkozunk azzal az Istennel, aki képessé tesz bennünket arra, hogy a magunk sebei miatti fájdalmunkat ne verjük le máson. Az irgalom nem valamilyen gyengeség, nem valamilyen meggondolatlanul kimondott megbocsátok kijelentés, nem azon áll, hogy felelősségeket elmosok vagy eltagadok, nem azon alapszik, hogy azt mondom, hogy nincsenek bűnösök és nincsenek áldozatok, hanem azon alapszik, hogy valahogy mélyebben kezdem látni az élet történéseit. És azt mondom, hogy kétségkívül sebzettek vagyunk, és kétségkívül érdemes és lehetséges egy olyan életet élni, ahol a magunk fájdalmát nem másokon verjük le. Arra gondolok, hogyha így áll előttünk ennek a jézusi megjelenésnek az üzenete, akkor láthatjuk, hogy Jézus nem egyszerűen egybe akarja gyűjteni a tanítványait, mert ők a félelmükben is egybe tudnak gyűlni, semmi nehézségük nincs ezzel. Igaz, hogy ebből nem sok köszönet jut aztán a világnak, hogyha ez így maradna, hanem szeretné megnyitni ezeket az ajtókat, és küldetést ad nekik. De nem csak együvé szeretné őket valahogy tenni, hanem az Atyával is egyé szeretné őket tenni. Így mondja, vegyétek a Szent Lelket. És éppen ez lehet, nem garanciája, de jobb szó nem jut eszembe, valamilyen értelemben garanciája annak, hogy lehet ez az egyházi közösség nagyon nyitott, de mégis, hogyha az egységünket őrizzük az Atyával, akkor nem lesz egy szétzilált közösség, hanem mégiscsak egységben tudunk maradni, miközben nyitottan vagyunk jelen ebben a világban. És nem, de úgy van ez, hogy amikor ővele megéljük, átéljük ezt az egységet, akkor valami mindig lesz ebbe az egész képletbe, amire újra és mindig visszatér a gondolatunk, és azt mondjuk, hogy de ezt nem értjük, hogy miért kell, hogy így legyen, hogy ezzel nem tudunk kibékülni, hogy így van. Általában, amikor valaki azt mondja, hogy hiszek az üdvösségben, a legtöbbször azt találjuk, hogy ő egészen jól van az életében. Nem, de akkor kezdünk el kételkedni, amikor szenvedést élünk át. Mint hogyha a kételynek a gyökere a szenvedésbe nyúlna. Nem véletlen kérdezgetünk így, hogy miféle üdvösség? Hát ne vicceljenek már. Hát emberek szenvednek. Ez abszurd, megengedhetetlen. Milyen üdvösségről beszélnek? Hogy nem, de bár valamiképpen a kételyünk gyökere a szenvedés misztériumába nyúlik. És amikor Jézus megjelenik és megmutatja a sebeit, akkor éppen azt mutatja meg, hogy bár a mi törekvésünk az lenne, hogy jó lenne mindezt valahogy kiküszöbölni. Ja, majd akkor el tudnánk hinni az üdvösséget. Tudnánk hinni egy Istenben, aki boldog örök életet ad. De hát ennek még egy csomó akadálya van az életünkben. Hogy nem, de bár amikor ezen az úton járunk, akkor a kételj éppen ott üti föl a fejét, amikor elkezdünk látni. Egy héttel ezelőtt János nem látta Jézus testét, hitt. Most pedig milyen óriási nehézség az apostoloknak, mikor látják, hogy mit is jelent most akkor hinni. Éppen amikor mi elkezdünk látni az életünkben, azt tapasztaljuk, hogy van itt valami, amit tulajdonképpen nevezhetünk abszurdnak. Mert eleve abszurd az, hogy embernek szenvednie kell. De látunk egy olyan összefüggést, legfőképpen talán saját életünkben fedezhetjük ezt föl, hogyha éppen valami miatt szenvedünk, akkor egyszer csak föltárulhat a számunkra, hogy rendben, mert hogy hát én is hozzájárultam ehhez. Látom az önrészemet, a saját részemet, hogy tulajdonképpen az életvitelem következménye is az, hogy valamilyen szenvedést most éppen viselnem kell. Hogy nem, de úgy van, hogy megpróbáljuk megérteni, és ilyen oksági összefüggésbe helyezni. De egyébként maga a szenvedés abszurd. Na de hogy Isten fia szenved? Hát mi abszurd, hogyha nem ez? Vagyis tulajdonképpen, amikor azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Egy olyan fajta idézőjelvetett boldogságról, egy olyan fajta üdvösség felé vezető irányról beszél, hogy amikor mi az abszurdnak ezt az erejét tartalmazni tudjuk, ha szabad így fogalmazni, amikor a botrányt úgy őrizzük, hogy nem tébolyodunk meg benne, akkor azt mondjuk, hogy megszületik ebből egy hit. És egy picit másként is fogalmaznék, én szerintem, aki nem jut hitre, valamilyen értelemben vett hitre itt a földi életében, szerintem tuti, hogy megtébolyul. Hogyha ő lát, és érzékeny, és érzékel, és nyitott, téboly nélkül ezt nem lehet egyébként viselni. A hit viszont éppen valami olyasmit jelent, hogy elkezdem nem csak ebből az irányból látni az élet eseményeit, hanem rátalálok valamire, amit most szívesen neveznék így, hogy van egy egészséges részünk, egy olyan részünk, ami nem sebződött meg, ami nem ment tönkre a megsebződés által. Ez, minthogyha megidézné a beteljesedett világot, a feltámadás utáni világot, és hogyha onnan tudjuk nézni az életet, akkor egy picit közelebb kerül hozzánk, hogy mit jelent, hogy meg lehet mutatni a sebeket, és közben lehet azt mondani, hogy békesség nektek. És hogy ez nem egy őrült állapot, hanem hogy ez az Isten állapota. Hogy itt valamiképpen ez az abszurditás a szeretetének az abszurditása, és nem más. És arra gondolok, hogy amikor Jézus küldi az apostolait, tulajdonképpen arra küldi, hogy hordozzák az életükben az abszurdnak ezt az erejét. Ne oldják föl ezt a misztériumot, ne is próbálják megtenni, hanem csak egyszerűen onnan ragyogtassanak egy fényt az életre, ahonnan a feltámadt Krisztus látja az összes apostolát és mindannyiunkat. Nem, de megdöbbentő, hogy Húsvét vasárnapján nem az a nehézség, hogy a pogányok nem hiszik el, hogy föltámadt. Az apostolok nem hiszik el. Közöttük támad valami, ami törés, vagy éppen ellentét. Apostol mondja azt, Tamás mondja, hogy nekem aztán mondhatjátok, én biztos, hogy nem hiszem. És azt mondja, hogy ha a sebeit nem látom, nem érintem az oldalát. vagyis az ő képeje is a szenvedés misztériumából növekszik. Ezért én szeretnék benneteket bátorítani és biztatni, hogy ha kételjel élitek az életeteket, azt gondolom, hogy normálisak vagytok. Hogyha időnként egy-egy tiszta pillanatban azt tudjuk kimondani, hogy most hiszek, akkor ez azt jelenti, hogy egy pillanatra tudjuk abból a perspektívából látni az életet. Akkor egy pillanatra tudjuk ennek az abszurdnak az erejét is tartalmazni. Akkor egy pillanatra föltűnik úgy előttünk az élet, hogy nem bűnösök vannak meg áldozatok csupán, hanem láthatjuk ezt így is valamilyen szempontból, hanem sebzettek vagyunk. És a kérdés nem az, hogy ki bűnös és ki áldozat, hanem hogy mit kezdünk a sebzettségünkkel. És a kérdés az, hogy az életünkben ki tudjuk-e munkálni azt a fajta minőségű életet, ahol a magunk sebzettségét, az emiatti fájdalmat nem akarjuk másokon leverni. Irgalomra találni Isten közelében lehet, és amikor mi irgalomra találunk az ő közelében, akkor alakít bennünket az ő ereje arra, hogy mi magunk is irgalmassá tudjunk lenni. Ez nem problémák ki nem mondása, nem felelősségi körök meg nem nevezése, nem bűnök eltusolása, és semmi ilyesmihez semmiféle köze nincs. Egy másfajta perspektíva. Ezt szerette volna ő maga is megnyitni a számunkra. Szívből kívánom nektek, hogy bátran csak gyötrődjetek, és kételkedjetek. És hihetitek, hogy mindez az utunknak a része, és ez mindig így lesz. Mert amíg itt vagyunk, mindig lesz szenvedés, amiből egyszerűen kinő a kételj. És hogyha valaki ezekkel a kérdésekkel törődik és foglalkozik, azt hiszem, hogy Krisztus ügyeiben fáradozik. Hogyha valaki dolgozik saját magával ebből a szempontból, és igyekszik saját magán dolgozni abból a szempontból is, hogy szeretne krisztusibb módon viszonyulni az embertársa felé, akkor nagyon evangéliumi munkában van. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek, úgy küldelek titeket, amint engem küldött az Atya, én ezen a vasárnapon azt gondolom, hogy ez az amint valami ilyesfélét jelent.
Mékli Attila atya szentbeszédét hallották, az elhangzott felvételt a mise.hu hozzájárulásával sugároztuk.